A karácsonyi ünnepély minden várakozást felülmúlt. Bevezetőül 2/8-os zongorázott, ismert karácsonyi dalok változatait játszották. Aztán az igazgató, B. Grünkern doktor rövid beszédet tartott. Ez hasonlított ugyan valamennyi karácsonyi beszédre, amelyeket egész életén át tartott, de befejezésül mondott néhány mondatot, ami új volt, és meghatotta a fiúkat. Azt mondta, néha úgy érzem, mintha én lennék karácsonyapó személyesen. Annak ellenére, hogy fekete öltönyben vagyok, és nincs fehér körszakállam. Majdnem olyan öreg vagyok, mint ő. Minden évben visszatérek. Olyan valaki vagyok, akin mosolyognak, ha virgáccsal fenyeget. És végül én is, mint ő, olyan ember vagyok, aki szereti a gyerekeket. Ezt kérlek, soha se felejtsétek el, mert az ilyesmi sok mindenre mentség. Visszolt a helyére, és zsebkendőjével szemüvegét tisztogatta. A hetedikesek lehorgasztották a fejüket. Szégyelték magukat, amiért az öregembert soronként kinevették. És a nagy karácsonyfa a számtalan villanykörtével olyan szépen csillogott, hogy minden jelenlévőnek valami ünnepi érzése volt. Utána a repülő osztály bemutatója következett. Hogy rögtön megmondjuk, az előadás nagyszerűen sikerült. Annál a mondatnál a tanítás már helyi jellegű, a tanárok pontosan úgy nevettek, ahogyan azt Sebastian várta. Martin persze nem volt a legjobb formában. Annál nagyobb hatást keltett a harmadikos tökker. A harmadikosokon és a negyedikeseken kívül senki sem ismerte fel. A legkomolyabban elragadó kislánynak hitték, és csak arra nem találtak magyarázatot, hogyan került ide egy női lény. Stöcker ugyan az utolsó felvonásban túl korán mászott ki a felhőjéből, de a karácsonyi dal, amely ezután következett, s amelyet mindenki hangosan velük énekelt, jóvá tette a hibát. Mindenki vadul lelkesedett. Grünkern, miközben hosszú kabátjának szárnyai utána úsztak a levegőben, odavitorlázott a szereplőkhöz, és mindegyiknek külön megrázta a kezét. Johnny Trotznak lelkesülten mondta, hiszen te valóságos költő vagy, fiam. Nem is hiszed, mennyire örülök. A fiú meghajolt. Martin díszleteit is nagyon megdicsérték. És te ki vagy, kicsi lány? Kérdezte az igazgató a női szereplőt. A nézők feszülten figyeltek. Főként a 8-osok hegyezték a fülüket. Ekkor a kislány levette fejéről a copfos szőke parókát, és a következő percben több mint 200 tanuló kacagott úgy, hogy a falak rengtek bele. Stöcker! Kiáltották. Sehogy sem tudtak lecsillapodni. Sebastian egyszer csak a barátaihoz fordult. Mit szóltok hozzá? Tudjátok, ki ül a tanárok közt? Ott, Justus mellett, a nem dohányzó. Sebastiannak igaza volt, a nem dohányzó ott ült kék öltönyében a tanárok között. Csak Martin és Johnny tudta, hogyan függ ez mindössze. És Johnny már rohant is kifelé a torra teremből. Bög doktor felállt, és a terem közepére lépett. Csend lett. Ott azon a széken, amelyik az enyém mellett áll, mondta Justus, ül valaki, akit a legtöbben nem ismertek. Az az ember az én egyetlen barátom. Már 20 évvel ezelőtt is egymás mellett ültünk mi ketten ebben a tornateremben. Természetesen nem a tanárok közt, hanem a padokon, ahol ma ti ültök. Hosszú évekkel ezelőtt szem elől vesztettem a barátomat. Tegnap végre újra rátaláltam. Ketten közületek hoztak össze bennünket. Egész életemben nem kaptam ennél szebb karácsonyi ajándékot. A barátomat Robert Uthoffnak hívják, és orvos. Mint hogy azt akarom, hogy a jövőben együtt maradjunk, beszéltem az öreg Hartwig egészségügyi tanácsossal. A nem dohányzó kiegyenesedett ültében. Megkérdeztem Hartwig egészségügyi tanácsost, folytatta Justus, szólna-e egy jó szót a Kirchbergi tanácsnál annak érdekében, hogy barátom, Uthoff doktor, iskolaorvos legyen a mi gimnáziumunkban. Így hát ebben az iskolában, amelyben ő és én barátok lettünk, a jövőben újra együtt leszünk. Ő, mint orvosotok, én, mint tanáratok. Mi hozzátartozunk ehhez az iskolához, mint az épület alappillérei, és mint odakint az öreg fák a behavazott parkban. Ide tartozunk. Hozzátok tartozunk. És ha csak fele annyira szerettek bennünket, mint mi titeket, akkor jól van. Többet nem kívánunk. Igazam van, Robert? A nem dohányzó felállt, oda ment Justushoz, és néhány ideillő szót akart mondani, de csak kezet szorított barátjával. Többre nem volt képes. Ekkor viharzott be Johnny. Néhány kis csomag volt a kezében, oda sietett a nem dohányzóhoz, mélyen meghajolt, és így szólt. Kedves nem dohányzó úr, vagy hogy is hívják? Nem is sejtettük, hogy itt fogjuk látni ma este a karácsonyfa ünnepélyünkön. Martin és Uli, meg Matthias és Sebastian megbíztak, hogy holnap karácsony estén a vasúti kocsijában átadjam ezeket az ajándékokat. De hát most már forma szerint is hozzánk tartozik, és ezért szeretném önnek az ajándékainkat már ma odaadni. Ezzel kezébe nyomta Uthoff doktornak a harisnyát, a cigarettát, a dohányt és a pulóvert. Ha a pulóver nem jó, tette hozzá, nem baj, kikötöttük a cserét, és a cédula mellékelve van. A nem dohányzó hóna alá szorította az ajándékokat. Köszönöm, Johnny, mondta, és köszönöm mind a négy barátodnak is, akik nekem is barátaim. A többiekkel pedig, akik még nem ismernek, majd csak össze fogunk szokni. Attól nem félek, és körülnézett. Johann Böck, a ti justusotok, folytatta, meg én sok mindent megtanultunk. Itt az iskola padjaiban, és kint az életben. De azért semmit sem felejtettünk el. Emlékezetünkben elevenen él az ifjúságunk, és ez a fő dolog. Bocsássatok meg, hogy egy kicsit meg vagyok hatva. Remélem, megértitek. Sőt, remélem, hogy egy kicsit ti is meg vagytok hatva. Az ilyesmi elmúlik, és törött lábak és tüdőgyulladás nem igen hat meg. Majd észreveszitek. Ez egyébként nem akar felszólítás lenni, hogy törjétek el a lábatokat. Egyáltalán nem. A nem dohányzó belekarolt Justusba. Hogy a fő dolgot el ne felejtsem, tette hozzá. Megkérlek benneteket ebben a remélhetőleg emlékezetes órában. Ne felejtsétek el az ifjúságotokat. Ez most, amikor még gyerekek vagytok, meglehetősen feleslegesnek hangzik. Pedig nem felesleges. Higgyétek el nekünk, mi öregebbek lettünk, és mégis fiatalok maradtunk. Mi értünk ehhez. Mi ketten. Dr. Böck és Dr. Uthoft egymásra néztek. És a fiúk a szívük mélyén elhatározták, hogy ezt a pillantást sohasem fogják elfelejteni. Nagyon késő volt már, amikor Justus végigjárta a hálótermeket. Lábújhegyen ment, a padló halkan nyikorgott, és a fali lámpák minden lépésnél meglobogtak. A kettes hálóteremben megállt Martin ágyánál. Mi lelheti ezt a fiút? Mi történhetett vele? Martin nyugtalanul aludt, hánykolódott az ágyában, és szakadatlanul ugyanazt a mondatot mormolta. Böck doktor fölébe hajolt, és feszülten hallgatózott. Mit suttogott a fiú álmában? Sírni szigorúan tilos. Justus visszafojtotta a lélegzetét. Sírni szigorúan tilos. Sírni szigorúan tilos. Mindig újra, mindig újra. Különös álom lehetett. Egy álom, amelyben sírni szigorúan tilos. Böck doktor lassan és nesztelenül kiment a teremből. A János Zsigmond gimnáziumban pokoli zenebonával kezdődött december 24-e. A fiúk úgy száguldoztak a lépcsőkön föl le, mint a vadak. Az egyik véletlenül a mosdóhelyiségben felejtette a fogkeféjét, a másik tűvétett mindent a kofferje kulcsáért, a harmadik elfelejtette becsomagolni a korcsolyáját, a negyedik erősítést hozott, mert a kofferje túl tele volt, és csak akkor záródott le, ha legalább hárman ültek rá. A nyolcadikosok ugyanúgy tettek, mintha nem sietnének annyira, de ha senki nem figyelte őket, éppen úgy nyargaltak a folyosókon végig, mint a kisebbek. 10 óra tájban az iskola már félig kiürült. A többiek ugyan, akik később utaztak, még mindig elég zajt csaptak, de a hozzáértő már érezte, hogy a kivándorlás megkezdődött. Délben aztán a következő csapat vonult ki a kitárt kapun. A sapkák ferdén ültek a fejeken, a nehéz koffereket a hóban vonszolták. Matthias pár perccel később botladozott utánuk. Elidőzött Ulinál. Johnny a kapuban állt és kezet nyújtott neki. Nagyon vigyázz a kicsire, mondta Matthias. Majd gyakran írok neki, és érezd jól magad. Te is, válaszolta Johnny. Majd vigyázok. Te szedd a lábad a nyakad közé, Sebastian már előre ment. Mennyi baja van az embernek, nyögte Matthias. Még a serf cukrászdába is be kell mennem, máskülönben éhen halok a vonaton. És ezt igazán nem tehetem meg az öregeimnek. Ide hallgass, költőfejedelem. Hol van tulajdonképpen Martin? El akartam ugyanis búcsúzni tőle, de sehol sem találom. És nélküle sajnos lehetetlen. Na, üdvözöld nevemben, és írjon majd egy lapot, hogy tudja, melyik vonattal jön vissza a fejtágító műintézetünkbe. Rendben van, mondta Johnny. Átadom, de most már fogd be a szád, és igyekezz elindulni. Matthias a bal vállára emelte a kofferjét, és ember egy boxlabdát kapok felkiáltással szakképzett hordár módjára elvonult. A pályaudvar nyüzsgött a gimnazistáktól. Egy részük észak felé készült utazni, a többiek keletnek. A két vonat gyors egymás utánban haladt át Kirchbergen. A nyolcadikosok tánciskolabeli hölgyeikkel sétálgattak a peronokon, és világfiak módjára csevegtek. Virágot és mézes kalácsot nyújtottak át egymásnak. A szép Teodora tangó partnerétől, egy bizonyos Malvines negyedik kisasszonytól egy majdnem valódi cigarettatárcát kapott. Büszkén mutogatta a többi nyolcadikosoknak, azok citromsárgák lettek az irigységtől. Sebastian, aki a közelükben állt, egy sereg alsóbb osztályos gyűjtött maga köré, vicceket gyártott a nyolcadikosok rovására, és ezzel hangos sikert aratott. Végre Matthias is megérkezett, leült a bőröngyére, és megevett 6 süteményt. Addigra befutott az egyik vonat. A gimnazisták, akik észak felé utaztak, megrohamozták, mint egy ellenséges erődítményt. Aztán kinéztek a kocsik ablakán, és a lehető leghangosabban társalogtak azokkal, akiknek még várakozniuk kellett. Egy hetedikes táblát tartott ki a vonatból. A táblán ez volt. Jelszó, haza! Egy elsős bőgve mászott le a vonatról. A kis mafla a peronon felejtette a bőröngyét, de megtalálta, és még idejében visszaérkezett. Amikor a vonat elindult, mindannyian sapkájukat lengették, és a tánciskolai hölgyek parányi zsebkendőjükkel integettek. Kellemes karácsonyt! Kiabálták. Boldog új évet! Ordították mások. Kellemes húsvéti ünnepeket! Kiáltott Sebastian. Aztán a vonat kigördült a pályaudvar csarnokából. Továbbra is rendkívül vidáman folyt a dolog, és az álmás főnökön kívül mindenki jókedvű volt. Ő csak akkor lélegzett fel, amikor már a második vonat is kidöcögött, és széltében, hosszában egyetlen gimnazista sem volt többé látható. A maga szempontjából igaza is volt. Az iskola épület kihalt. Azt a tucat növendéket, akik majd csak délután utaznak, észre sem lehetett venni. Justus felvette a téli kabátját, és lement a csendes, fehér parkba. A kerti utakat belepte a hó. Egyetlen lábnyom sem látszott rajta. Megszűnt a lárma és a nevetés. Johann Böck megállt, és a nest figyelte, amint a szél a havat lesodorta az ágokról. Nos, megkezdődhetett a nagy nyugalom és a nagy magány. Amint egy mellékösvényre befordult, lábnyomokat vett észre. Egy pár fiú cipő lenyomata volt. Ki járkál most egyedül a parkban? Követte a nyomokat. A tekepályához vezettek. Justus lábújhegyen lopódzott a havon át a fészer rövid oldala mentén, és a sarok mögül óvatosan kikémlelt. A mellvéden egy fiú ült. Fejét az egyik faoszlopnak támasztotta, és az eget bámulta, amelyen nehéz hófelhők vonultak tova. A fiú összerezzent, és ijedten megfordult. Martin Thaler volt. Leugrott a korlátról, a tanár közelebb ment. – Mit csinálsz te itt lent? – Egyedül akartam lenni, felelte a fiú. Akkor bocsánat a zavarásért, mondta Justus. De egész jó, hogy találkoztam veled. Miért olvastál tegnap reggel olyan disznó módon rosszul? Hm? Másra gondoltam, felelte Martin zavartan. Te ezt megfelelő mentségnek tartod? Mi? És miért játszottad tegnap este olyan nyomorúságosan a szerepedet? És ma, meg tegnap az ebédlőben miért nem ettél úgyszólván semmit? Akkor is valami másra kellett gondolnom, doktor úr, felelte Martin, és csak nem a föld alá süllyedt szégyenkezésében. Úgy. És mire kellett gondolnod? Karácsonyra? Igenis, doktor úr. Na, nem látszik, hogy olyan különösen örülnél neki. Nem, nem különösen, doktor úr. Hát mikor utazol haza? A délutáni vonattal? A negyedik osztály legjobb tanulójának két nagy könycsepp gördült le a szeméből. Aztán még kettő. De összeszorította a fogát, és erre több könny nem hullott. Végül megszólalt. Egyáltalán nem utazom haza, doktor úr. Nocsak, mondta Justus. Itt maradsz az iskolában a szünidő alatt. Martin bólintott, és keze fejével letörölte a négy könycseppet. Hát nem akarják a szüleid, hogy hazamenj. De igen, doktor úr, a szüleim akarják. És te? Hát te nem akarod? De igen, én is akarom, doktor úr. No, teringette, kiáltott Justus. Hát ez meg mit jelentsen? Ők akarják, te akarod, és mégis itt maradsz? Hát mind múlik a dolog? Azt jobban szeretném nem megmondani, doktor úr, mondta Martin. Elmehetek most? Megfordult, és el akart szaladni. A tanár azonban visszatartotta. Egy pillanatra, fiam, mondta. Aztán lehajolt a fiúhoz, és megkérdezte tőle, de olyan halkan, mintha a fáknak sem lenne szabad meghallaniuk. Talán nincs meg az úti költséged? Erre végképp vége lett Martin bátor viselkedésének. Bólintott, aztán a tekepálya havas mellvédjére hajtott a fejét, és szívszaggatóan sírni kezdett. A bánat olyan erővel ragadta meg a fiút, hogy csak úgy rázta a vállát az okogás. Justus ijedten állt mellette. Várt egy darabig, tudta, hogy a vigasztalásnak is ki kell várni az idejét. Aztán fogta a zsebkendőjét, magához húzta a fiút, és letörölte az arcát. No. Maga is egy kicsit elfogódott. Néhányszor erélyesen köhintenie kellett. Aztán megkérdezte. És mibe kerül ez a mulatság? 8 márkába. Justus kivette a tárcáját, és egy papírpénzt vett ki belőle. Úgy, mondta. Nesze 20 márka. Ez elég lesz az oda-vissza utazáshoz. Martin elképedten nézett a bankjegyre. Aztán a fejét rázta. Nem, ezt nem lehet, doktor úr. Justus a fiú kabát zsebébe dugta a bankót. Fogsz rögtön engedelmeskedni, te kölyök? De 5 márkám még magamnak is van, mormolta Martin. Na és? A szüleidnek semmit sem akarsz ajándékozni? De, hogy ne szeretnénk, csak hogy... No, látod, mondta a tanár. Martin küzdött magával. Nagyon köszönöm, doktor úr, de nem tudom, mikor tudják a szüleim visszafizetni. Apámnak ugyanis nincs állása. Remélhetőleg húsvétra találok egy elsőst, akivel korrepetálhatok. Ráír addig? Nem fogod be a szád, mondta szigorúan Bög doktor. Ha én neked karácsony este oda ajándékozom az úti költséget, azt nem is szabad visszaadnotok. Még csak az kellene. Martin Thaler ott állt a tanára mellett, és nem tudta, mit tegyen. Hogy mondjon köszönetet? Végül félénken a férfi keze után nyúlt, és könnyedén megszorította. No, de most aztán fogd a kofferodat, mondta Justus, és add át üdvözletemet a szüleidnek, elsősorban az édesanyádnak, őt már ismerem. A fiú bólintott, és ön is, mondta, köszöntse nevemben az édesanyját. Az sajnos lehetetlen, mondta Bög doktor, az én édesanyám már 6 éve meghalt. Martin egy mozdulatot tett, úgy látszott, mintha nyakába akarna borulni tanárának. Természetesen nem tette meg, hanem tisztelettel hátrább lépett, és hűséges tekintettel hosszan nézett rá. Jól van, mondta Bög doktor. Ti meg a nem dohányzót ajándékoztátok nekem. Vele fogom ma a karácsony estét ünnepelni. Oda át a vasúti villájában. És Ulival meg a szüleivel, meg Johnnyval is kell egy kicsit törődnöm. Láthatod, hogy nagyon sok időm nem lesz egyedül lenni. Aztán vállon veregette a fiút, és barátságosan bólintott. Szerencsés utat, Martin. Még egyszer, nagyon köszönöm, mondta halkan a fiú. Aztán elrohant fel az iskolába, az öltözőbe.